Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországnak kulcsország stratégiában érdemes gondolkodnia, és az, hogy egy ország kulcsország lesz, azon múlik, miként találja meg a szerepét a nemzetközi világrendben, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója Tihanyban a Transit Fesztiválon. Orbán Balázs a Kompország vagy Hídország című vitában, amelyben Szent Iványi István külpolitikai szakértő volt a partnere, azt mondta, egy ország számára létfontosságú az egyensúly megtalálása. Szerinte fontos, hogy az összes nagyhatalom és a nagy mozgás, ami körülötte történik a világban, mind abba az irányba hasson, hogy az ország gazdaságilag, társadalmilag, politikailag és külpolitikailag is erősödjön. Magyarország a tárgyalásokban, Brüsszel a fegyverekben látja a békét, mondta videó üzenetében a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte. Kopenhágában az EU védelmi minisztereinek nemrég véget ért informális találkozóján szóba került az ukrajnai háború és Európa védelmi képessége is. Brüsszel és számos tagállam álláspontja szerint több fegyver és még nagyobb pénzügyi támogatás hozhatja el a békét Ukrajnában. Magyarország ezzel szemben továbbra is támogatja és elsődlegesnek tekinti a Donald Trump amerikai elnök vezette diplomáciai erőfeszítéseket, és elutasít minden olyan lépést, amely a háború elhúzódásával vagy eszkalációjával fenyeget, mondta a miniszter. Hétfőn megkezdődik egy nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete. Idézi a Honvédelmi Minisztérium közleménye Böröndi Gábor vezérezredest, a Honvéd vezérkar főnökét. A nemzeti és szövetségi szinten is megmérettetést jelentő gyakorlat október közepéig tart. A következő másfél hónap alatt a NATO védelmi keretein nyugvó gyakorlaton kitalált eseményeken alapuló helyzetekre reagálva olyan mechanizmusokat aktiválnak, amelyek a katonai feladatok összkormányzati előkészítését és támogatását célozzák meg, mondta a vezérezredes. Hangsúlyozta, a fiktív forgatókönyv alapján tervezett katonai manőverekben és mozgásokban a Magyar Honvédség egésze, továbbá a Magyarországon települt NATO vezetési elemek és alakulatok is részt vesznek. Újabb lakásokra pályázhatnak a gyermekvédelemből kikerülő fiatalok a Lépj gyermekvédelmi otthonteremtési program keretében. Jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Móron újságírókat. Fülöp Attila elmondta, a kormány kiemelt célja, hogy az önálló lakás lehetősége elérhető legyen a fiataloknak. Ezért indult el az Otthon Start program. A Lépj otthonteremtési program azonban a gyermekvédelemből kikerülő fiataloknak nyújt segítséget az önálló lakáshoz jutáshoz, tette hozzá. Az államtitkár kiemelte, a program idei célja, hogy 100 lakást juttassanak rászoruló fiataloknak, ebből 41 lakásba már beköltözhettek. Az iskola küldetése, hogy tetteiért felelősséget vállaló embereket neveljen, akikre rábízhatjuk a jövő Magyarországát, hangsúlyozta a Monostorapáti Művészetek Völgye Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor a térség KDNP-s országgyűlési képviselője kiemelte. A szülők és pedagógusok együttműködése nagyon fontos, hiszen az iskola csak így teljesítheti be küldetését. Szavai szerint arra van szükség, hogy félretolva a modern világ varázslatát, arra helyezzük a hangsúlyt, hogy hogyan lehet valaki becsületes, felelősséget vállaló ember gyerekként, szülőként, pedagógusként. Átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd főleg a Dunántúlon és a középső országrészben újra egyre nagyobb területen valószínű esőzáporzivatar, néhol felhőszakadás is lehet. A Tiszántúlon inkább csak estétől növekszik határozottan a csapadék esélye. Többfelé megélénkül, olykor megerősödhet a déli eszél, amely a nap második felében a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul. Zivatarok környezetében azonban átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 26 és 34 fok között valószínű. Azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidéken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi Képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Grunda János nevében is. A most következő műsorban megismételjük a május 11-én elhangzott összeállításunkat, amelyben folytattuk a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésének bemutatását. Az esemény résztvevői az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. A kerekasztal tagjai dr. Hanula Barna, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungária járműmérnöki karának egyetemi docense, Szűcs Gábor, a villanyautósok.hu szakújságírója, és Simon Péter, a Duna Autó ZRT műszaki igazgatója voltak. A beszélgetést Zaj Balázs, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója moderálta. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kívánok!
Magam is sokat dolgoztam elektromos hajtások fejlesztésén is. 10 évre terveztük az akkumulátorokat. Most egy szerencsés akkumulátor élhet 15-öt. A nem szerencsésnél garanciában cserélgetjük a modulokat. Tehát átlagban valahol 10 év. De körülbelül 15-16 éves korára ez a jármű közelíti a gazdasági totálkárt, mert akkumulátort jelenleg nem tudunk cserélni benne. A cseré akkumulátor sok típusnál több, mint az új autó ára. Innentől kezdve, hogy tudjuk fenntartani a 16 éves magyar flotta átlagot? Olyan elektromos autó már nem lesz adott esetben.
Hát szerintem úgy, hogy az az elektromos autó, amit 10 éve gyártottunk, abban egy kis apró akkumulátor van. Az akkumulátor élettartamát ugye ciklus számban mérjük, nem kilométerben. Nem mindegy, hogy egy 20 kWh-s akkuba. Hát meg évben is nyilván. De úgy gondolom, hogy az akkumulátor technikában akkora a fejlődés, tehát megjelentek az LFP akuk leginkább Kínából és a Teslánál, ezeknek lényegesen hosszabb élettartama lesz. Nyilván majd az idő megmondja, de egyelőre sokan abból indultak ki laikusként, hogy ahogy a mobiltelefonjában vagy a laptopjában 2-3 évet fog kibírni az akku. Egyelőre nekem például van egy 8 éves Teslám 250.000 kilométer, és az akku köszöni jól van benne. Lehet, hogy a következő 2 évben kuka lesz, de egyelőre nincs vele gond, és 250.000-nél járok.
Ez a tapasztalat, az 16 évnél többet nem merünk van prognosztizálni.
Az már nem rossz, mert az előbb 10 év volt, most már 16-nál járunk, tehát én ezt elfogadom.
Nem mondom, hogy szerencsés akkumulátor eléri a 16-ot, az átlag nem.
Egyébként van egy pont erre vonatkozó kérdésem, mert a kormány már felvetette, hogy a használt autókra is kiterjeszteni, és sőt, európai szinten ki kellene terjeszteni az elektromos autó támogatást. Viszont ehhez a vevőnek valami jelzés kellene, hogy az akkumulátor milyen állapotban van. technikailag lehetséges-e, illetve mennyire zsákba macska egy használt elektromos autót venni. Itt hallottam az egyik vélemény szerint nagy, másik vélemény szerint nem, de mi a tapasztalat? Talán Simon Péterhez élik legjobban.
Igen, ha nem gond, ebben magamhoz veszem a szót. Tehát az akkumulátoroknál nem csak az számít, hogy hányszor töltöttük, merítettük, hanem hogy hogyan használtuk, hányszor használtunk gyors töltőt, hányszor kiméltük, hányszor merítettük túl azt az akkumulátort adott esetben, vagy hogy hogyan vezetünk télen, hogyan akartuk kivenni belőle az energiát, ezek mind számítanak, és két azonos futás teljesítményű autó esetén az akkumulátor egészen eltérő életciklust tud befutni. Ez egy fontos tény. Ezért én azt gondolom, hogy laikusként oda menni, hogy akkor látom, hogy most az ilyen. Ez életveszély, ilyet nem lehet. A legtöbb gyártó az rendelkezésre bocsátja ezeket a görbéket, amit halandó ember egyébként nem tud értelmezni, ez én kimerem jelenteni, de a márka szervizekben ebben tudnak segíteni. Ami egyébként az elektromos autók használt támogatását érinti, nyilván ezt a cikket mi is olvastuk, én azt hittem ez egy kacsa, őszintén megmondom, de kíváncsian várom, hogy ebbe ezt hogyan lehet szabályozni, ez egy másik kérdés. Amit viszont látunk most az első elektromos autóknál, nekünk 25 márkánk van, ezek közül ugye korai példányokban ott vannak a Leaf-ek, ott vannak a Renault Zoe-ek, azért van egy pár, akár a Kia-nak is van, tehát van egy pár olyan modell. Azt látom, hogy mindenki abba az irányba ment el a gyártók felől, ugye ez is egy másik kérdés, bocsánat, csak csapongok, tehát az akkumulátort javítani jelenleg, tehát hogyha az mondjuk egy 60%-os kapacitással leesik, akkor lehet vele varázsolni egy kicsit, meg szépen balanszírozni vele, meg rezetelni, meg minden, de olyan nincsen, hogy akkor kettő darab modult kiveszek, és akkor ettől majd ő 80%-os lesz. Ha az a modul rossz, ki lehet cserélni, ha a menedzsment rész egyébként az akkumulátorhoz jó, akkor ezt jól tudja kezelni, ha rossz, akkor borzasztó az egész, mert is fabatkát nem ért. De a lényeg, hogy a gyártók ráálltak arra, hogy gyári, újrahasznosított, vagy hogy is mondjam, gyárilag felújított akkumulátorokat értékesítsenek. Ilyen van egyébként például a Nissan-nál is, és 3 millió forint alatt megoldható ez az akupak. Azt gondolom, ez sokkal jobb, mint a korábbi 10-12 millió forintos árak, de, és pont ez a vita van közöttünk mindig bent a cégnél is, hogy ez még mindig nagyon magas. Tehát ha belegondolunk, hogy most egyébként egy 10 éves Leaf, vagy egy 9 éves Leaf-et meg lehet venni 3-4 millió forintért, és bejönnek, hogy akkor még 3 millió egy ilyen akupak, meg akkor még a szerviz is kér valamit, akkor ott vagyunk 6 millió forintnál. És akkor végig gondolja az ügyfél, hogy ja, 6 millió forintért, végül is nem sokkal többért kapok egy vadonatúj MGZ-est mondjuk, amire van 7 év garancia. És ez a nagyon nehéz kérdés, és abban teljesen egyetértek, hogy nyilván akinek 1 millió forintja van, az így is úgy is borzasztóan lent van. De a másik nagy kérdés, amit az előbb is megpróbáltam ide behozni, az az infrastruktúra. Még egyszer mondom, én elektromos autót használok, én például, ha Szegedre le akarok menni, és DC-n szeretném ezt tölteni, akkor jelenleg egy török hotelbe tudom ezt megtenni. Úgy, hogy annak a kapacitása nem túl jó. És itt be is hoznék egy másik témát, hogy ugye egyre nagyobb aksik vannak az autóban, de nem ez a legjobb megoldás szerintem a mobilitásra, a gyors töltés lenne a jó megoldás. Az, hogy én 50 kW-tal ott állok, és akkor egy óra alatt bele tudok autópályás körülmények között tenni mondjuk 250 km-t egy autóba, az nem megoldás. Az nem teszi szexivé ezt az autót. Senki nem akar egy órát ott várni. És higgyék el, hogy nincs túl sok 200 kW-os töltő az országban, és nem csak itt, hanem máshol sem. És ez szerintem egy alapvető korlát.
Azért, ha Nyugat-Európa felé indulunk, ott már elég jó a töltőhelyzet, gyakorlatilag minden benzinkúton bárhol megállapot vannak a 150-től 350 kW-os töltők, és Magyarországon egy hatalmas ugrás előtt állunk most a következő 1-2 évben, mert beérnek azok a uniós támogatások, amire rengeteg magyar pályázat is érkezett. Itt helyszínenként 4 darab 150 kW-os töltő fog megvalósulni. A legtöbb helyen úgy, hogy 2 darab 300 kW-os tesznek le, amelyek 4 autót tudnak kiszolgálni, tehát ha csak maximum 2 autó érkezik, ami elég gyorsan tölthetők, 300 kW-tal is tölthetők lesznek. És kicsit visszakanyarodnék a jó-e vagy nem a támogatás témájára. Kicsit úgy érzem, hogy most nagyon jó, hogy elkezdenek ezek a töltők települni támogatással, de itt a támogatásnak volt egy olyan negatív hatása, hogy mindenki várt rá. Lehet, hogy piaci alapon már több töltő lenne Magyarországon, na de ki az? És ugyanez, hogy ez kicsit, ha most belengedtünk egy használt autó támogatást, hogy majd valamikor jövőre 2 év múlva lesz, azzal befagyasztjuk a piacot, mert én sem merek akkor autót venni, ha ott lebeg a szemem előtt, hogy hát meg fog ütni a guta, hogy jövőre megvehetném támogatással mennyivel olcsóbban. És kicsit úgy érzem, abszolút nincs belső információm, de ahogy így látom a töltőtelepítéseket, hogy lehet, hogy előrébb járnánk. Cserében most lesz egy ugrásszerű, robbanásszerű fejlődés. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagyot fog fejlődni a magyar töltőházat a következő 2 évben, hogy ezek az uniós projektek beérnek.
Van egy ehhez kapcsoló kérdésem is, hogy Európában idén az év első felében leálltak az elektromos autóvásárlások, viszont ősszel újra beindult, de még így is az autó, eladott autóknak nagyjából a fele benzines vagy lágyhibrid. Tehát minek köszönhetjük ez az év második felébe az újra felrendülést, illetve mi kell ahhoz, hogy többen vásárolják az elektromos autót, hiszen a hagyományos meghajtás kocsik ára is eléggé elszaladt az elmúlt években, tehát akkora nagy különbség nincs az elektromos meghajtás és a hagyományos között, mégis az emberek az előbbit választják.
Malik professzor úr, Európa legdrágább menedzsment oktatója szokta mondani, hogy hölgyeim és uraim, igyezzék meg, hogy a gazdaságban csak egyetlen egy objektivitás létezik, és ez nem más, mint a vevő szubjektivitása. Nagyon érdekes, mindig fel szoktam hozni a példát, hogy a mérnökök küzdenek, javítják a hatásfokot, a vevő meg vásárol valamit. Tehát annó egy 600 köbcentis, 600 kg tömegű Trabant 601-es fogyasztott 7-8 litert. Ma veszünk egy 260 lóerős, hogy legyen 10-szerese, 10-szer olyan erős SUV-t, 2 tonna, fogyaszt 7-8 litert. Mert a vásárlónak a mobilitásra szánt büdzséje addig x-eli az extrákat, el szoktam mondani viccből még a elektromos esernyőszárítót, minden egyebet, addig pipálgatja, amíg elfogy a pénze. És ebből ez jön ki. Tehát soha nem tudtuk a műszaki hatásfok javításokat valóban átváltani környezetvédelemre, mert a vevő másképp dönt. És az, hogy valaki kabriót szeret, vagy pikapot, vagy elektromosat, vagy benzinest, ez a választás szerintem fennmarad egyelőre. És ebben lehet egy csomó racionális szempont is, de minden emberi döntés szubjektív a végén.
Ezzel nagyon egyetértek. Én azt szoktam mondani, hogy ha mindenki racionálisan választott volna autót, akkor mondjuk 20-25 éve mindenki Toyota Prius-t vett volna, mert egy megbízható, keveset fogyasztó autó volt, csak hát sokaknak nem tetszett, és inkább teljesen mást vettek.
Igen, ezzel én is egyetértek. Ha hozzám jönnek, én általában a hazai gyártót szoktam preferálni, hiszen mindenhol van hozzá alkatrész, olcsón fenntartható, és akkor mondják, hogy de csúnya. Hát értem, szóval, hogy mindent nem lehet egyszerre. Én azt gondolom, hogy most beszélhetünk környezetvédelemről, beszélhetünk jó hajtásláncról, rossz hajtásláncról, gyártóktól, de a gyártókról, de a legfontosabb egyébként a vevő. És a vevők oldaláról kell ezt megközelíteni. És az elektromos autókkal kapcsolatban az a tapasztalat, hogy az európai piacot és a magyar piacot is 70%-ban a flotta vásárlók teszik ki. Na most ezek a flotta vásárlók az elmúlt 3 évben egy olyan gyomros kaptak az elektromos autók miatt, hogy az ami elképesztő. Gondoljunk csak bele, hogyha valaki vett, mondjuk beállított a parkjában mondjuk Tesla Model 3-akat 25 millió forintért darabonként, azt mondta az ügyfélnek, hogy lesz egy maradvány értéken mondjuk 50%, mert valamiből kiindult, majd amikor eljön a futamidő vége, akkor kiderül, hogy egyébként ugyanazt az autót újonnan adják majdnem annyiért, akkor ott hirtelen egyébként autónként bukott mondjuk 4-5-6 millió forintot. És ezt nem fizeti ki neki senki. Ezért észszerűen óvatosak, én azt gondolom, és a legtöbb flotta, a nagyok, és nem akarok neveket mondani, mert a reklámsió meg az antise, az konkrétan szinte tiltja az elektromos autó beszerzést, mert óriás kockázatot lát benne, hiszen megégette magát.
was in a shade and froze on a distant field where the stripes are paid.
They spin into where the
vampire could blow. Egyébként ez egy fontos szempont. Ugye most már lassan egy éves a hír, de a Sixt és a Hertz szinte minden Tesláját eladtam, mert csődbe mentek volna, ha megtartják. Ebben benne volt a viszonteladás kiszámíthatatlansága, benne volt az, hogy autókölcsönző üzemben sokkal nagyobb a baleseti kockázatuk, és a biztosítások csillagászati összegbe kerültek. Ez azért is van, mert ott nagyon sokszor olyan bérlő jelenik meg, aki otthon belső égésű motorral jár, beül az elektromos autóba, és a jó gyorsulással már a parkolóházból nem jut ki törés nélkül. És a károk viszont nagyon-nagyon durvák, mert nagyon sok alkatrészen másképp készül az autóknak, és sajnos itt volt egy nagyon rossz irány, akár vesszük az egybeöntött hátulját a Teslának, az integrált akkumulátort, az olyan műszaki megoldások, amik iszonyatosan drága baleseti javításokhoz vezetnek. Tehát ma ott tartunk, hogy az akkumulátort védő doboz megsérül, az gyakorlatilag totál kár, mert cserélni kell az akkumulátort, és az már nincs benne. Még új autónál sem.
Sőt, nagyon sok gyártó előírt, hogy ha a légzsák nyílik, akkor a kupak csere van. Nincs kérdés.
Szóval ezt még meg kell tanulni, tehát én úgy érzem továbbra is, hogy ezt túltoltuk, nem volt a termék meg egy olyan érett fázisban, hogy ezekkel a problémákkal meg tudjunk birkózni. Tehát egy kicsit lassabban, támogatás nélkül, piaci alapon valószínűleg sokkal racionálisabb autókat tudnánk árulni. Nagyon örülnék neki, ha Budapesten rengeteg kicsi, olcsó elektromos autó járna az utcán. Csak ilyen nincsen, mert ezzel jelenleg nem lehet pénzt keresni gyártóként. Tehát sokkal inkább itt a baj, nem a technológiával. És lássuk be, sok belső égési motoron dolgoztam, egy belső égési motor hatásfok a városban pici terhelésnél katasztrofális. Az akkumulátorral meg messzire kérdéses menni bizonyos távolság után. Tehát a vége az lesz, hogy minden alkalmazásra, ha valaki megteheti, és két jármű van a családban, akkor van egy kisebb elektromos városi használatra, és egy másik hosszabb utakra. Ha egy autó, akkor valószínűleg a hibrid lesz egy nagyon, nagyon jó megoldás. És ez szélsőségesen tud változni azzal, hogy a járművet mikor, mire, hogyan használom és hol. És szerintem ezt meg kellene engedni, ez az európai szabályzásig annyira előre szaladt, sok más szabályzással együtt. Nem nagyon hiszem, hogy ezt így meg fogjuk tudni csinálni, és szó szerint nem azért, mert nem akarjuk, vagy nem szeretjük, mert nem fog menni. Nincs rá pénzünk.
A Sixt és a Hertz esetében ott van egy olyan érdekes különbség, hogy a magasabb beruházási költség, az elektromos autó ára, az a tulajdonosnál csapódik le, ellenben az üzemeltetési költségen, tehát hogy olcsóbb árammal tölteni, azon semmit nem nyer az autó tulajdonosa, hiszen azt a bérlő fizeti. Tehát gyakorlatilag az autókölcsönző cégnek majdhogy nem mindegy, hogy milyen autót ad bérbe, mert ő nem profitál az alacsonyabb üzemeltetési költségből. Tehát én úgy gondolom, hogy náluk egy kicsit ez is egy elhibázott dolog volt, hogy valahogy ezzel nem számoltak, de az való igaz, hogy amivel leginkább nem számoltak, az az, hogy a Tesla ennyire letöri az árakat, mert gyakorlatilag ezt ők csinálták. De a Tesla meg annyira költséghatékonyan gyárt, hogy ők úgy döntöttek, hogy ebből viszonylag sokat átengednek a vásárlóknak, sajnos egy új technológiánál ez benne van, hogy az early adopterek buknak.
És egy kérdés az olcsó üzemeltetés meglovagolva, hogy a elektromos autók terjedésének nincs egy olyan negatív hatása, hogy úgyis otthon töltöm, szinte ingyen van az áram, akkor nem tömegközlekedek, hanem kocsival közlekedem, ezzel növelve a dugót. Tehát, hogy tényleg hozzuk ezt a zöldítést, amit várnak a jogalkotók az elektromos autótól, vagy igazából hiába lesz egyre több elektromos autó, nem lesz zöldebb a energia, kibocsátás energia mix. Tehát.
Sajnos van egy ilyen hatás, ezzel egyet kell értsek, hogy én is sok elektromos autó használótól hallom, illetve aki elektromos autóra váltott, hogy mennyivel több kilométert fut az elektromos autója, mint a korábbi hagyományos. Egyszerűen azért, mert olyan olcsó az üzemeltetés, hogy leszaladok a hétvégén a Balatonra egyet fagyizni, vagy akármi, tehát ilyen utak is befigyelnek. De ezt én úgy szoktam hívni, hogy ez a korlátlan üzemanyagkártya hatás. Tehát ugyanígy jár az, aki kap egy céges autót, és nem korlátozzák, hogy mennyit tankol, hogy ő is hirtelen túlhasználja az autót. Tehát biztos, hogy van egy ilyen hatás, és ezért érdemes korlátozni. Most ezzel nem leszek népszerű, de nem biztos, hogy például az ingyenes parkolás, mint ösztönző, azt érdemes fenntartani, mert akkor sokan bemennek a belvárosba, keresik a parkolóhelyet, növelik a forgalmi dugókat, stb. De kicsit, hogy így visszautalva erre, hogy zöldebb lesz-e, úgy gondolom, hogy azzal, hogy a napelemek terjednek, ott az elektromos autók töltése az nem problémát fog okozni úgy, mint ahogy jelenleg kicsit a napelemes túltermelés okozza, hanem egy megoldást jelenthet. Egyszerűen az embereket ösztönözni kell arra, hogy olyankor töltsék az elektromos autókat, amikor túltermelés van. És sajnos Magyarországon erre még nem láttam példát, de például Szlovéniában, Ljubljanában van egy töltőszolgáltató, akinek nagyon sok töltőoszlopa van, és ők olyan árazást vezettek be, hogy én ilyen egyharmad áron tölthetek akkor, hogyha úgy indítom el az autóm töltését, hogy a szolgáltató szabályozhatja a töltési teljesítményt. Nyilván ők akkor fognak nagy teljesítménnyel tölteni, amikor olcsó az áram. Ehhez az kell tényleg, hogy rengeteg lassú AC-töltő legyen a városokban, a lakótelepeken, a munkahelyi parkolókban. Nagyon-nagyon fontos lesz a munkahelyi töltés megjelenése, úgy gondolom, hogy ahogy a COVID után fontos és elvárás lett a munkavállalók részéről az, hogy otthonról dolgozhassanak a hét X napján, ugyanígy a töltés is meg fog jelenni. És elhangzott itt korábban, hogy Európában 30x% a családi házban élők aránya. Ha valaki a munkahelyén tud tölteni az ott töltött napi 8 órájában, ő gyakorlatilag megkapja azt a komfortot, mintha otthon töltene. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos tényező lesz, ami azért is jó, mert a munkahelyen általában napsütésben vagyunk, amikor napelemes túltermelés is van.
Ezzel kapcsolatban, mielőtt lejöttem, pont volt egy hír, hogy egy Ferrari is annyira berágott az elektromos autó töltőkre, hogy nincs parkolóhely, hogy beállt oda, és berúgta a töltőt a felnyébe, ezzel illusztrálva a töltést. Tehát ez egy meglévő konfliktus, hogyha sok elektromos autó töltő lesz, akkor kevés parkoló. Tehát nem lehet, hogy átesünk a ló túloldalára, hogyha már minden egész utcában csak elektromos autótöltő lesz, és ott kell hagynod, hogy napközben 11 és 1 óra között töltsd az autót leginkább, akkor nem lehet parkolni az utcákon, ami már így is túl zsúfolt.
Én erre hagy hozzak egy gyakorlati példát megint, jó? Tehát mi ugye autókereskedés vagyunk, és mindenben élen kell járnunk. 42 töltő van nálunk. 42 ügyfél töltő, mert minden importőr kitalálja, hogy már pedig neki kell dedikált töltő. Minden töltőt szépen zölddel fel kell festenünk. Nincs ennyi elektromos autó, ami behajtson hozzánk. Állandó konfliktus van, hogy hol álljon meg az ügyfél, aki jön szervizre. A másik probléma ezzel, mindazzal egyetértve, hogy egyébként az lenne jó, hogyha munkahelyen tudnánk tölteni, és mindjárt hozok is egy példát, miért legyen nálam lassú töltő? Miért írja ezt elő egy importőr, egy gyártó? Hát nyilván neki nem drága az én pénzem, és ő vagány akar lenni. De mi az elképzelés? Amikor bemennek önök is egy szervizbe, minél gyorsabban szabadulni akarnak, ugye? Tehát nem ott töltik a napjukat, hanem megcsinálják az autót egy óra alatt, másfél alatt, és elmennek. Kint az ügyfél parkolóban az autó nagyjából 10 percet tölt. Mit csináljak? Egy 10 kW-os AC-töltővel. Semmit. Tehát igazából ez az, ami a rossz döntés. De valaki előírta, meg kell csinálni. És visszatérve, nagyon sokan, nekem is barátaim mind azt mondják, mindenhol általában úgy van egy nagy autó és egy kicsi a feleségnek, azzal viszi óvodába mindenhova a gyereket. Hát fönt van a napelem, én környezetbarát vagyok, stb. Hazamennek 6 órakor, lemegy a nap, csúcs van, és fölteszik az autót tölteni. Hát ezzel mindent elérünk, csak azt nem, hogy környezetbarátok vagyunk, ugyanis hirtelen mindenki ekkor kapcsolja be otthon a mikrót, mindenki ekkor csinál mindent, és bizony a villamosenergia termelés az nagyon érzékeny az 50 Hz-re. Ha ott 49 alá megyünk, összeomlik a rendszer, hiszen ugye a szivattyúknak a, mindegy, ebben nem is megyek bele, összeomlik ez a lényeg. Ezért, amikor hirtelen nagy áramfelvétel van az országban, az unióban, bárhol, olyan erőműveket kapcsolnak be, amit hirtelen lehet. Ezek a legkevésbé környezetbarát erőművek általában. Tehát ezzel nem járunk jól, hogyha ezt csináljuk. Van erre is természetesen megoldás, és én például nagyon díjazom azt, hogy változó árak legyenek bevezetve, hiszen megint honnan lehet egyébként a fogyasztót megvenni? Az árakkal, hogy valamilyen előnyt adunk neki, és ha bizony ebben az időszakban nagyon drága lenne neki a töltés, akkor ő nem ebbe az időszakba tölteni, hanem akár egy energiamenedzsmentet használna otthon, ahol egyébként este, amikor 10 után vagyunk, szépen mély völgybe van a rendszer, és akkor, ha töltünk, az viszont nagyon jó, mert akkor azok az alaperőművek mennek, mondjuk például Paks Magyarországon, amik rendkívül környezetbarát módon olcsón tudnak energiát termelni. Ez egy zöld megoldás, de a jelenlegi szabályozás Magyarországon nem ebbe az irányba mutat, de azt gondolom, ezt majd mi is fel fogjuk venni, hiszen Nyugat-Európában is van ilyen, hogy változik az ár.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a május 11-i összeállításunkat, és ebben folytattuk a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetését. Az esemény résztvevői az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. A szerkesztő Grunde János volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm a hallgatókat, Kojsza Pétert hallják. Mai műsorunkban a miskolci Lórántfi Zsuzsanna református kismamaházba látogatunk. Az intézmény falai olyan nőknek nyújtanak védelmet, akiknek férjük elől kellett menekülniük gyermekeikkel. Fennállása óta több mint 2500 lakónak segített az újrakezdésben. Édesanyákat, munkatársakat és az intézmény alapítóját is megszólaltatjuk.
Kislányom születésekor jött a gondolat, amikor is az orvosom azt mondta, hogy jó neked, mert hazaviszed a pici lányod, nekem viszont sokan maradnak itt, akiket nem tudnak, nincs hova hazavinni. Kezdjünk valamihez, próbáljuk meg, hogy legyen azoknak az anyáknak is otthon, akiknek jelenleg nincs. Ez a 90-es évek eleje, és egy országos felmérést készítettek, hogy mekkora igény van egy ilyen otthon létrejöttére. Erre még nem volt példa.
Ha tehetik, tartsanak velünk!
Én úgy kerültem ide, hogy engem kidobott teresen az anyukám, engemet hajléktalan szállóra tettek, és onnan jöttem ide. 3 hétig ott voltam. Nem szerettem ott lenni. Nem oda való voltam.
Milyen körülmények voltak a hajléktalan szálló?
Hát elég rossz.
Ez mit jelent?
Szivacson kellett aludni, így földön. Amúgy nekem elment. Csak nekem ez volt a rossz benne, hogy szivacson kellett aludni.
Azt lehet tudni, hogy miért veszett össze az anyukájával?
Őneki van egy élettársa, és az élettársa, 5-en vagyunk testvérek is, mindez 5-ünket ő nem fogadott el. Ő nem szereti a gyerekeket. Ő gyűlöli, mert tudom miért.
Hogyan került ide?
Hát úgy, hogy a hajléktalan szállón a vezető, az rákeresett erre, és akkor ide telefonált, hogy van-e hely, és telefonáltak, hogy még nincs betelt, és rá 3 hétre mondták, hogy van.
Szeret itt lenni?
Igen. Nekem tetszik ezek a körülmények, meg tetszik ez a otthon.
Nyugodtabb?
Igen, sokkal több.
Itt mindene megvan?
Igen. Hát az étkezés, akkor úgymondva a szállás. Lehet itt menni kirándulni, sétálni.
Barátokra is lehet itt az otthonban?
1-2-re.
Hasonló a történetük?
Hát nem igazán, de van itt olyan anyuka, akinek így hasonló.
És hogyan tovább?
Hát majd szeretnék, amikor letelik a 1,5 év, akkor szeretnék menni vagy másik anya otthonba, vagy venni ilyen házat a bérletbe.
Munkája?
Az még nincs. Felnőr a kicsi, akkor majd keresek.
Mivel foglalkozna szívesen?
Most szeretnék majd Dajkára jelentkezni, de nem tudom, hogy ez hogy működik most a pici babával.
A gyerekekkel szívesen foglalkozna?
Igen, meg szeretnék így óvónő lenni. Úgy a szakmám az meg ilyen konyhai kisegítő.
Attól, hogy én ide kerültem a 3 kis gyermekemmel, akkor azért jöttünk ide, mert az apukája miatt a gyermekeim védelem alá voltak véve, és nem volt más lehetőségem, bejöttem ide a kismama házba. Itt nagyon jól viselkednek velünk, mi is megszoktuk már itt, és nagyon jól érezzük magunkat. A kisfiamat most jelenleg elvitte az apukája magához, és szeretném visszakapni, az ügyben járok el most a bíróságra, meg a jogászokhoz, hogy legyen ügyvédem, és most a segítségüket kértem most is a jogászoknak, hogy minél hamarabb vissza tudjam kapni a kisfiamat.
Bántotta önöket a férje?
Nem bántott minket, csak viszont sok időre elment, és ott hagyott bennünket, és volt egyszeri alkalom, amikor megcsalt, és nem jött vissza a gyermekekhez, és volt egy olyan időszak, amikor a kisfiamat nem engedte az óvodába, és több mint 3 hónapig nem járt a kisfiú óvodába, és amiatt védelem alá lettek véve, és azután, miután megcsalt, elváltunk, és ide jöttem ebbe a kismamaházba. Arról nem volt szó, hogy bántott volna minket, csak a gyerekekkel nem úgy foglalkozott, ahogy kellett volna, meg én velem sem. Az első időszakban nehéz volt, de utána minden jó volt. Most meg végképp jól érzem magam így, hogy magam vagyok, a gyerekekkel már csak egyedül csak a kisfiú hiányzik az életemből.
És hogy lehet, hogy az egyik gyerek nála van? Elvitte magával?
Eltávot írtunk neki, itt a kismama otthonba, úgy, hogy másnap hozza vissza. És megígérte, hogy visszahozza, és mivel az ő nevén vannak a gyermekek, úgy akármikor elviheti, és még kettünk ki a szülői felügyeleti jog, akkor őnek is van még hozzá joga ahhoz, hogy ő elvigye.
De nem ebben állapodtak meg?
Igen, nem ebben állapodtunk meg, de ő másnap a tudtom nélkül felvitte Budapestre, és most egy albérletben laknak, és azóta nem is hagyja, hogy beszélgessek vele, nem hagyja, hogy kapcsolatot tartsak vele.
De jól van?
Én nem láttam, mert most születésnapomon felhívtam, és nem akart velem beszélgetni a kisfiú, nagyon sírt, és eltakarta magát, és ő nem ilyen, ő nagyon kis, szerény kis fiúcska, 5 éves, de mindent nagyon jó, nagyon tud, okos, értelmes, és őt nem ilyennek ismerem, pedig 5 éven keresztül én neveltem fel, és ő nem ilyen, és azt tudom, hogy vagy valamit csináltak vele úgy értve, hogy vagy megbántották valamivel, vagy pedig az apukája durván szólhatott neki valamit, és azért nem akart velem beszélni akkor.
Nem hiányzik?
De nagyon hiányzik nekem is, a testvéreinek is, mert 3 testvérek. Róza, ő most óvodában van, és vele egy csoportba járt, és nem nagyon van kedve ahhoz, hogy most ő járjon óvodába, a kisfiú véget. De a Bellának is nagyon hiányzik nekem is, és vannak olyan pillanatok, amikor sokszor rám jön a sírás, amikor így más gyereket így látok, hogy szépen elvannak, meg az anyjuk ölelgeti, és akkor nagyon rossz.
Ettől függetlenül hogy érzik magukat ebben az otthonban?
Az otthonban nagyon jól érezzük magunkat, sőt a kisfiam, mert kiköltöztünk, mi 9 hónapot már voltunk itt. Csak mi kiköltöztünk, és azután visszaköltöztünk ide, mert Budapesten nem volt már, az albérlet már nem volt arra képes, hogy tovább ott maradjunk, mert a gyerekek miatt, mert az egy munkás szálló volt, ahova kisebb gyerekek nem annyira mehettek.
Mi miatt szeret itt lenni?
Én egyrészt vannak nevelők, akiket nagyon szeretek, és nekem nagyon is megadják a tiszteletet, és én is ugyanúgy úgy szintén. És szerettem ezeket a házirendeket, meg vannak bent olyan lakók, akikkel így jó a viszonyom, de nem mindegyikkel tartom úgy.
Mi lesz majd akkor, hogyha egyszer el kell menniük innen?
Hát igen, az nehéz lesz, amikor el kell mennem innen, mert megmondom az őszintét, én nagyon szeretek itt lenni, azért is jöttem vissza ebbe az otthonba. A vezetőnünket nagyon dicsérem a jó módjáért, a viselkedésével. Ezeket nagyon dicsérem, és nem tudom, hogy fogunk innen elmenni, vagy hogy hová. Mert lehetséges, hogy el fogok tudni menni egy olyan otthonba, ahol fogok szeretni lenni, de nagyon fog hiányozni ez a hely.
De lakhat élete végéig otthonban?
Nem. Nem szeretnék otthonba élni egész életemben. Én, hogyha most el tudom intézni ezt a válást és a gyerekek elhelyezését, akkor szeretném megpróbálni ezt az egyedülállóként felvehető csokkot, amit nem biztos, hogy megadnak, de megpróbálkozom vele. Vagy ha a Bella nagyobb lesz egy kicsit még, mert még csak 2 éves, akkor megpróbálom beadni bölcsödébe, vagy hogyha óvodás lesz, mert ő neki van egy olyan kisebb úgymond betegsége, hogy hisztiroham, és az el szokta kapni, és olyankor el szokott állulni, és azért nem engedtem még bölcsibe. De hogyha az óvodát fogja bírni, és nem fog annyira nyűgös lenni, akkor el fogok én is állni dolgozni, és nézek egy olyan albérletet, ami kitellik.
Lukácsné Tyahor Ágnes vagyok, a Lorántfi Zsuzsanna Református Kismamaháznak az egyik családgondozója.
Hogyan tud segíteni az ide került családokon? Nap mint nap találkozik velük, látja a gondokat, látja a problémákat. Mi az, amit hozzá tud tenni az ő életükhöz?
Úgy szoktam időnként fogalmazni, hogy úgy érzem magam, mint egy kollégiumi nevelőtanár. Vannak olyan édesanyák, akiknek segíteni kell abban, hogy hogyan gondozzák a gyermeküket, hogyan táplálják, hogyan szeressék, hogyan viseljük gondjukat. Vannak olyan édesanyák, akik azt igénylik, hogy meghallgassuk őket, hogy problémáikat megoszthassák velünk, elmondhassák, hogy honnan jöttek, milyen környezetből, és utat mutassunk nekik egy biztosabb jövőre.
A bizalmukba fogadják?
Igen, úgy érzem, hogy sikerül. Törekszem arra, hogy őszintén tartsuk a kapcsolatot. Mindig megbeszéljük a problémákat. Elmondom azt is, hogyha úgy látom, hogy nem jó irányba halad az édesanyja, hogyha valami változtatnia kell, és ez az őszinte kapcsolat, ez oda-vissza működik.
És mennyire nyitottak erre az itt élő családanyák főleg, és a gyerekek van, akivel több is érkezett az otthonba?
Igen, hála Istennek, nekem jó kapcsolatom van, úgy gondolom, az összes gondozottunkkal. Tudják azt, hogy bármikor jöhetnek, hogy az ajtó mindig nyitva áll, szívesen meghallgatom őket, és amiben tudok, igyekszek nekik segíteni.
Mindig nyitva áll az ajtaja? Tehát nem lehet lerakni ezt a munkát egy percre sem?
Úgy gondolom, hogy nem. Tehát nem lehet úgy kimenni, hogy kiléptem a kapun, és akkor itt elfelejtettem, ami történik, mert az ember azért a gondolatéban tovább viszi az édesanyáknak a helyzetét, a problémáját, és sokszor pont otthon jut eszembe valamilyen ötlet, amivel talán előbbre lehet vinni a helyzetüket.
Nem nehéz az, hogy jönnek-mennek a családok, mindig újakat kell fogadni, és a régieket el kell engedni. Ez nem okoz kihívást, nehézséget?
Egy kicsit nehéz, mert azért... Vagyok őszintén, vannak olyan családok, akik egy kicsit mindig közelebb kerülnek az ember szívéhez, és akkor nehéz őket elengedni, de nyilván, hogyha jó helyre mennek, akkor mi is örülünk annak, hogy megoldódik a problémájuk. Vannak olyanok, akikkel még már így egy-két év elteltével is tartjuk azért a kapcsolatot, hogy hogyan állnak, hogy alakult az életük, de ez a lényeg, hogy ez egy állomás, itt, amit tudunk, tegyük meg értük, és aztán engedjük őket jó szívvel tovább.
Mi kell ehhez a munkához? Vagy inkább nevezzük szolgálatnak?
Ez szolgálat, tehát ezt tényleg nem lehet munkaként felfogni. Én személy szerint úgy érzek, hogy az Úristentől kaptam, erre van elhivatásom. Rengeteg szeretet és türelem kell hozzá, és hogy a másik emberre próbáljak úgy tekinteni, hogy Krisztus tekint rám. Ez egy olyan, mint egy ruha, amit rám szabtak, tehát pont elég kényelmes, nem szorít, nem túl bő. Én úgy érzem, hogy ebben találtam meg a szolgálatot az Úristen felé.
Folyamatosan kell képeznie is magát egy családgondozónak?
Úgy gondolom, hogy igen, mert még mindig vannak olyan területek, amiben én magam is azt érzem, hogy még nincs elég bölcsességem, elég tapasztalatom, mindig kell utána olvasni, keresni a lehetőségeket, tehát hogy mindig még valami többet tudjunk adni az anyáknak.
A következő percekben Gálné Jács Mária, az otthon megálmodója, az intézmény alapításáról mesél.
Kislányom születésekor jött a gondolat, amikor is az orvosom azt mondta, hogy jó neked, mert hazaviszed a pici lányod, nekem viszont sokan maradnak itt, akiket nem tudnak, nincs hova hazavinni. És akkor vele együtt, hát akkor kezdjünk valamihez, próbáljuk meg, hogy legyen azoknak az anyáknak is otthon, akiknek jelenleg nincs. Ez a 90-es évek eleje, kislányom születése. El is indultunk, először egy felmérést készítettünk a miskolci városi vezetővédőnővel beszéltem. Ők itt Borsod megyében és egy országos felmérést készítettek, hogy mekkora igény van egy ilyen otthon létrejöttére. Erre még nem volt példa. Hosszú volt a vajudásunk, majd egy fél évtized. Ez idő alatt már jöttek létre intézmények a Dunántúlon. Mi 96-ban nyitottuk meg a kismamaház kapuját.
Volt igény abban az időben egy kismamaháznak az elindítására? Mi indokolta ezt a döntést?
Igen, a felmérés is ezt bizonyította, hogy bizony nagyon sokan szorulnak segítségre, és szükség van egy ilyen otthon létrehozására. Egészen annyira, hogy az első otthon, amelyik megnyithatta kapuit az anyák, kismamák előtt, még el sem készült. Egy használaton kívüli ingatlant kaptunk állandó használatra, és azt a szeretetszolgálati osztály, akkori szeretetszolgálati osztály vezetője Bazsó Béla úr felújítatta, illetve ő hozta létre az alapítványt is, amelyik sokáig fenntartója volt a kismamaháznak, és annyira szükség volt erre az otthonra, hogy még a mesterek, a festők, a kőművesek ott voltak, már az első lakó érkezett a Lila Füredi barlangból.
Ki volt az első lakó? Milyen körülmények közül érkezett?
A családsegítő szolgálat munkatársa, vagy védőnő, pontosan már nem emlékszem, ki szólt, hogy a barlangban van egy anya, aki a napokban szülni fog. Úgyhogy ő volt a mi első lakónk, aki egy héten belül meg is szült, és hát természetesen berendezés még nem volt, és megfelelő körülmény, hogy fogadni tudjuk.
És egy másik helyen volt az épület.
A Szondi telep, híres miskolci Szondi telep és ország egyetlen kijelölt zónájának a közepén jött létre a kismamaház. Nem igazán ideális környezet egy anya otthon működésére, de nagyon örültünk és nagyon boldogok voltunk, és a közel évtizedes próbálkozás és munka után örömmel kopogtattuk meg a falat, hogy ez bizony már a kismamaház, ide jöhetnek a kismamák, édesanyák. És hát üres volt, festékes vödrök voltak, ecsetek, munkások, és hívtam telefonon a Magdalénaum vezetőjét, aki a testvérem, hívtam a Sajósenyei otthon vezetőjét, hogy nekünk se ágyunk, se ételünk, se kanalunk, se. Hát bizony két nap alatt minden szépen jött sorba, a sok szép adomány, élelmiszer és sok-sok minden, és az első lakót követte sorba-sorba a többi, és a mai napig is 3-4-szeres a túljelentkezés az intézményünkben, tehát jogos volt az a döntés, és jó, hogy akkor azt mondtuk, hogy gyerünk, hozzunk létre intézményt. Természetesen most már sok ilyen otthon van az országban, egyházi fenntartású, alapítványi és állami családok átmeneti otthona.
Úttörőek voltak a református kismamahez létrehozásában?
Igen, úgy annyira, hogy a 1997-es gyermekvédelmi törvény családok átmeneti otthonára vonatkozó passzusaiban mi már anyagot tudtunk szolgálni, gyakorlatunk volt, és hát megéltük ezt, hogy működik az otthon.
Gyermekkel a karján főállású anyaként kezdte el megszervezni az intézményt. Mindig együtt tudott érezni azokkal az anyukákkal, akik ide kerültek ebbe az otthonba?
Igen, igen. Ugye ezt a szakma vitatja, hogy jó-e az azonosulás, jó-e az együttérzés és a beleélés, és mennyire jó, vagy mennyire kell ezt tennünk. Én egy kicsit lazára vettem, és szabadon engedtem. Igen, én is anya vagyok, én is nő vagyok, és igen, együtt tudtam érezni, és a mai napig is, bár már nem vagyok az intézmény vezetője, a mai napig is, ha bejövök, akkor az anyát társnak látom. Ugyanolyan anya, mint én, és ugyanúgy látom, hogy boldog, mert gyermeke van, és számomra, nekem, szerintem egy nő életében a legeslegnagyobb dolog, a legfontosabb dolog, a csúcs az, ha anya lehet. Én a mai napig, ha bejövök, és látom, hogy szaladgálnak a gyerekek, és jönnek, mennek az édesanyák, így látom őket.
Hány családnak tudtak segítséget nyújtani az elmúlt 25 évben?
Ezres számokat mondhatok, azt gondolom 2000 fölött.
Milyen körülmények közül érkeznek ide a családok?
Van egy kiadványunk, egy gyűjtemény, anyák önéletrajza, Szilánkok a címe. Abban összegyűjtöttünk néhány élettörténetet. Sajnos legtöbb esetben hasonló az indulás. Az itteni édesanyának, akivel nekünk teendőnk van, és neki talpra kell és kellene állnia, olyan helyzetből jön, és olyan megpróbáltatásokat élt át, amint a többi édesanya, kismama, aki itt van, a legtöbben gyermekkorukban valamilyen sérülést éltek meg, vagy az édesanyával nem volt jó a kapcsolata. Jellemző volt az alkoholista édesapa, az anyagi nehézségek, a brutális apa. Tehát ez úgy végigvonul, és jellemző az édesanyák indulására, életére.
Ma már nem csak a református kismama ház működik, hanem azóta több programot is elindítottak. Van most egy tovább léptető programjuk, amivel segíteni szeretnék az itteni családok további életét. Miről szól pontosan ez a program?
Néhány év után, működésünk után kiderült, hogy ez még nem egészen megoldás, mert meghatározott ideig lehetnek itt az édesanyák. Amikor kezdtünk, akkor egy bizonytalan idő volt, aztán gyorsan a gyermekvédelmi törvényben meghatározták a 6-9 hónapot, most már a 12 plusz 6 hónap, és nem mindenkinek rendeződik ennyi idő alatt az élete. Egy válás, egy anyagi teher, kölcsön, amit nem tud rendezni. Tehát nem biztos, hogy a 6-9 vagy a 12 plusz 6 hónap után ő tud valahová menni. Ezért arra gondoltunk, hogy pályázunk, és külföldi adományozókkal folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és megemlítettük a svájci adakozóinknak, hogy szeretnénk egy kiléptetőt, egy tovább léptető programot, amelyik azt jelenti, hogy társasházban lakásokat vásároltunk, és ott már nem meghatározott ideig, illetve egyénre szabottan meghatározott ideig maradhattak az édesanyák, és maradhatnak a mai napig is, amíg sorsuk rendeződik. Ha nincs szüksége családterápiára már, és önálló életvezetést tud gyermekével, gyermekeivel együtt, akkor ő ott szépen munkahelyre jár, rendezi az ő kis dolgait, és éli az életét.
Mert több mint 2500 lakónak segített fennállása alatt a Lórendfi Zsuzsanna Református Kismamaház Miskolcon. Az intézmény falai olyan nőknek nyújtanak védelmet, akiknek férjük agressziója elől kellett menekülniük gyermekeikkel. Folytatjuk riportunkat, a következő percekben Elek Gabriellát, az otthon vezetőjét hallják.
Mi anyukákat és gyermekeket látunk el, külön lakószobába, egy-egy család, közös vizes blokk van, az első emelet az, ami a lakóknak a szintje, van mosási, főzési lehetőség, teljes ellátást adunk édesanyáknak és a gyermekeknek napi ötszöri étkezést, vannak különböző foglalkozások, szabadidős tevékenységek, tehát minden, ami egy családon belül is megtalálható, egy egészségesen működő családban.
Hány családnak tudnak menedéket nyújtani az otthonban?
Itt 11 családnak, a visi telephelyen meg 9 családnak.
Anyukák és gyerekek a legtöbbször együtt érkeznek ide?
Hát általában igen, mert ugye eleve úgy vehetjük fel, de volt olyan, hogy itt történt meg a család egyesítés, tehát a gyámhivatal azt a feltételt kötötte, hogy vagy az újszülött csecsemőt úgy adják haza a kórházból, hogy itt tudjuk fogadni őket, ugye megfelelő körülmények, de volt olyan is, hogy anyuka jött nála lévő egy-két gyerekkel, és akkor volt, amikor apukánál vagy nagymamánál volt a többi gyermek, és akkor így persze a szakhatóságokon keresztül megtörtént a családegyesítés.
Menekülnek ide a családok? Elmenekülnek otthonról?
Általában igen. Tehát nagyon sokszor így is megtalálja őket a zaklató, tehát egy legfrissebb példát, hogy tudjak mondani, Szegedről jött egy anyuka, és apuka nem jött ide, tehát nem utazott fel Miskolcra, de novembertől kezdve folyamatosan a vezetékes telefonon, hát tulajdonképpen minket zaklatott, de rajta keresztül anyukát, mert anyuka nem beszélt vele, feljelentést tettünk, tehát az lett a vége, hogy anyuka tovább költözött, de addig folyamatos volt a napi csengetés telefonon, zaklatás.
Hát általában tudják az édesapák, hogy ide menekül a feleségük a gyerekkel?
Hát ugye ez változó, hogyha miskolci lakosú anyuka, vagy Miskolc környékéről, akkor úgy helyek közel ugye tisztában vannak, hogy Miskolcon hány ilyen hasonló intézmény van. Természetesen próbálkoznak telefonon, de mi nem adunk információt, vagy valamikor megjelennek a ház előtt is, de ez már egyre ritkább.
Az anonimitást, ezt fontosnak tartják az otthonban?
Tehát a GDPR törvény előtt is, tehát az ilyen és ehhez hasonló intézmények teljesen ezt emellett vagyunk.
Mivel tudnak segíteni az ide menekült családokon?
Tehát elsősorban mondhatni azt, hogy tűzoltás tevékenységet végzünk, tehát nagyon sokszor, amikor ide jön anyuka gyermekkel, gyermekekkel, vagy éppen várandósan, akkor egy nagyon mind fizikálisan, mind lelkileg zaklatott lelkiállapotban van. Elsődleges az, hogy megtisztálkodjon, élelmet, tehát étkezzen, és amikor már megvannak a fizikai segítség, akkor nagyon fontos a lelki támogatás. És ugye ez egy hosszú folyamat, tehát anyukák is lassan nyílnak meg, és utána jöhet a segítő munka.
Sikerül rendezni a családok életét?
Azért többségében igen, de itt azért a másik oldal is fontos, hogy az anyuka is akarja, hogy megváltozzon az élete, és igen, tehát azért vannak tényleg pozitív példák, amikor talpra áll anyuka, nem másik ilyen intézménybe megy, hanem albérletbe elhelyezkedik. Tehát itt amúgy is Miskolcon lehetőség van, hogy itt a kismamaházból is kijárnak dolgozni anyukák, tehát hogy nem csak anyai szerepébe erősödjön meg, hanem tehát hogy önállóan talpra tudjanak állni, és ez a cél.
Foglalkoznak az édesapákkal, a férjekkel is? Számukra van valamilyen segítő programjuk?
Teljesen kimaradnak a képből. Nagyon sokszor, hát az általában nálunk, hogyha van 4 gyermek, akkor 3 különböző édesapától, és nagyon sokszor elég csúnyán váltak el a anyukával az útjai, és általában az utóbbi időben nem is keresik. Tehát már ritka az, amikor tényleg itt van a bántalmazó fél. Tehát ilyen téren itt nagyon fontos, hogy mi az édesanyákra és a gyerekekre koncentrálunk.
Milyen foglalkozásokat tartanak itt nap, mint nap? Hogyan telnek a mindennapok az otthonban?
Van egy mindennapi úgymond rutin feladat, amit mint egy háztartásban, mint egy családban is elvégzünk. Ugye itt fel van osztva ugye feladatkörökre, a lakószobáját mindenki maga takarítja, de aztán megvan, hogy ki a folyosós, ki tartja rendbe az ebédlőt, tehát ez a fizikai része. És aztán vannak ezen kívül minden reggel, délbe, illetve az esti vacsora előtt rövid kis áhítat, reggel a mai igéből, egy kis imádság, étkezés előtti utáni imádság, ugyanez délbe, akkor a mindennapi kenyerünkből olvassuk fel az adott napra a bibliai tanácsot, ígéretet és fohászt, és közösen énekelünk énekimádság, és szintén este étkezés előtt is után imádkozunk. Tehát ez egy mindennapi feladat. Tehát azért mint egy lélegzetvétel hozzátartozik a mindennapjainkhoz, és azután vannak külön foglalkozások is, vannak önkéntesek is, akik külsősök, akik teljes önkéntes alapon jönnek és gyermekekkel foglalkoznak, vasárnapi iskolai szövetségtől vannak a Diósgyőri református óvodából 2 óvónők, akik tényleg szeretettel foglalkoznak a gyermekekkel, és nem is akarok senkit kihagyni így, hogy a sorból, de tehát mindig van tehát valamiféle foglalkozás számukra.
Azt tapasztalom, hogy a hit az nem csak a foglalkozásokon van jelen, hanem átszövi az intézménynek a mindennapjait, átszövi az intézménynek a légkörét. Tehát ebben a légkörben sokkal egészségesebben, hatékonyabban tudnak foglalkozni a családokkal?
Igen, tehát hál' Istennek a munkatársak is mind elhívott keresztjén munkatársa, tehát felekezeti hovatartozástól függetlenül.
A lakók is keresztények?
Általában igen. Van, aki azért a hosszabb eltöltött idő után eljut odáig, hogy szeretné megkereszteltni a gyermekét is, akkor megkereszteljük a gyermekét. Nagyon van, aki bezárkózik, de van, aki nagyon nyitott a lelki beszélgetésekre. Van, amikor a munkatársak irányába is nagyon megnyílnak, de nagyon jó ilyen szempontból, hogy van mentálhigiénésünk, aki lelkész végzettségű is, tehát ő is jön heti-kétheti rendszerességgel is ugye a lakókkal egyénileg beszélget, vagy vannak, ahogy mondtam, önkéntesek, akiknek még inkább, mivel egy külsős szakember, vagy nem szakember, egy külsős, jobban megnyílnak is hitbeli dolgokról is egész komoly, mély beszélgetések tudnak jönni. Pont tegnap volt egy ilyen, hogy az egyik anyukának hát érdekes körülmények között halt meg a 15 éves fia kint Felvidéken Kassa mellett, és akkor pont itt voltak a önkéntes segítők, és tényleg mi is támogattuk hitbelileg, de ők is, tehát nagyon jó volt.
Kedves hallgatóink, köszönöm, hogyha velünk tartottak, tegyék ezt legközelebb is. Addig is látogassanak el honlapunkra az europaradio.hu címen, ahol megtalálják mai műsorunkat is.
A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották, további kellemes rádiózást és minden jót kívánok, viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.